Szervusztok! A második részt fogom elolvasni nektek a mai délelőtt, és ezzel kapcsolatban fogunk néhány gondolatot átnézni. Addig, míg a technika előkészül, addig én elolvasom nektek a második fejezetet. Tehát a Bírák könyve második fejezete az első verstől a 23. versig a következőképpen hangzik. Az Úr angyala fölment Gilgálból Bókimba, és ezt mondta. Kivezettelek benneteket Egyiptomból, és behoztalak erre a földre, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak, és azt mondtam, nem bontom fel szövetségemet veletek soha. De ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le oltáraikat. Ti azonban nem hallgattatok szavamra, hogy tehettétek ezt? Azt is mondtam, nem űzöm el őket előletek, hadd legyenek az oldalatokban, isteneik pedig legyenek nektek csapdául. Amikor az Úr angyala elmondta ezeket a dolgokat Izrael fiainak, a nép hangos sírásra fakadt. Ezért nevezték ezt a helyet Bókimnak. És áldozatot mutattak be ott az Úrnak. Amikor Józsué elbocsátotta a népet, Izrael fiai elmentek mindegyik a maga örökségébe, hogy birtokba vegyék az országot. A nép az Urat szolgálta Józsué egész életében, meg azoknak a véneknek az idejében, akik túlélték Józsuét, de látták az Úrnak minden nagy tettét, amit Izraelért végbe vitt. Azután meghalt Józsué Nun fia, az Úr szolgája 110 éves korában, és eltemették öröksége területén, Timnat Heresben, az Efraim hegyvidékén, a Gázhegytől északra. Az az egész nemzedék is atyái mellé került, és más nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, sem tetteit, amelyeket Izraelért végbe vitt. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Mert a bálokat tisztelték, elhagyták az Urat, atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak a környező népek istenei közül. Azokat imádták, és így ingerelték az Urat. De amikor elhagyták az Urat, és a bált, meg az astarótot tisztelték, föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és fosztogató kezébe adta, hogy fosztogassák őket. Odaadta őket a körülöttük levő ellenségeknek, úgyhogy nem tudtak többé ellenségeknek ellenállni. Valahányszor kivonultak az Úr, keze bajt hozott rájuk, ahogyan megmondta az Úr, és ahogyan megesküdött nekik az Úr. Így nagyon szorult helyzetbe jutottak. Akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket szorongatói kezéből. De bíráikra sem hallgattak, hanem más istenekkel paráználkodtak, és azokat imádták. Hamar letértek az útról, amelyet őseik jártak, akik hallgattak az Úr parancsolataira. Ők nem így cselekedtek, mert amikor az Úr bírákat is támasztott nekik, maga az Úr volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségei kezéből, amíg az a bíró élt. Megkönnyörült rajtuk az Úr, amikor panaszkodtak nyomorgatóik és anyargatóik miatt. De amikor meghalt a bíró, ismét romlottabbak lettek őseiknél, mert más istenek után jártak, azokat tisztelték, és azok előtt borultak le. Nem hagytak fel cselekedeteikkel, és megáltalkodott magatartásukkal. Ilyenkor föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és ezt mondta, mivel ez a nép megszegte a szövetségemet, amelyre atyáikat köteleztem, és nem hallgatott szavamra, én sem űzök ki többé senkit előlük a népek közül, amiket Józsué itt hagyott, amikor meghalt. Mert velük fogom próbára tenni Izraelt. Vajon ragaszkodik-e az Úr útjához, s azon járnak-e, ahogyan ragaszkodtak őseik, vagy pedig nem. Ezért hagyta helyükön az Úr ezeket a népeket, s nem űzte ki őket, azonnal nem adta őket Józsué kezébe. Eddig a második fejezet, és egy viszonylag hosszú rész, de fontos tudnunk, hogy valójában ez a könyv, a Bírák könyve miért is kapta ezt a nevet. Honnan is származik ez az elnevezés, ezért gondoltam, hogy itt ennél részletesebben és ennél tartalmasabban senki nem tudna elmondani, hiszen ennek magyarázatát találhattuk itt. Hát az előzmények, azok visszanyúlnak az első fejezetre, sőt, még egészen Józsué könyvében. A zsidó honfoglalásról van szó. Arról, hogy úgy átlépnek a Jordán határán, és ez a felolvasott rész is úgy kezdődött, hogy honnan jön fel az Úr angyala? Gilgálból, igaz? Mi ez a Gilgál? Ez a Gilgál volt a legelső táborhelyük az izraelitáknak. Ahogy átléptek a Jordánon, a 12 törzs, 12 követ vett ki a... Majdnem azt mondtam, hogy patak, pedig hát nem patak, csak már még annak is kiszáradt. Tehát a Jordán folyó medréből 12 emlékkövet vett a 12 törzs, és Gilgálban egy oltárt építettek belőle, emlékül arra, hogy ahogy a Vörös-tenger annak idején Mózesnek, most itt Izrael népének a honfoglalás előtt maga a határfolyó is ketté nyílt. Ez volt az a pont, ahol kezdődött az ő honfoglalásuk. Aztán, miután a déli területeken harcoltak, utána az északi országrészt is igyekeztek birtokba venni, de emlékeztek, hogy volt az előző heteken is szó arról, hogy csak részben teljesítették azt a parancsot, hogy azokat a népeket, azokat az őslakosokat, akik ott találnak, írtsák ki onnan. Egy külön alkalmat szenteltünk arra, hogy ezt a mai szemmel elég furcsán hangzó parancsot értelmezzük, és ha emlékeztek rá, hallhattátok, vagy ha utána olvastatok, tudhattok róla, hogy megérett a helyzet arra, hogy az Úr türelme elfogyott ezek iránt, a népek iránt. Az ő népével viszont szövetséget kötött, és ez a szövetség, ez arról szólt, hogy behozta őket erre a földre, és megígérte, esküvel ígérte, hogy nekik adja. És még azt is megígérte, hogy nem fogja felbontani a szövetséget velük. Ez egy nagyon érdekes szövetség. Ha bárki bárkivel üzletet köt, akkor gyakorlatilag a szerződő felek bármelyike megszegi ezt a szerződést, akkor onnantól fogva mentesül a másik az eskü alól. De Isten egy olyan előnytelen üzletet vállalt magára, egy olyan előnytelen szövetséget kötött az ő népével, hogy függetlenül attól, hogy a másik fél betartja-e azokat a feltételeket, ő akkor sem fog elállni ettől a szerződéstől. Természetesen vannak következményei, ha a másik fél megszegi a szerződést. És ezeket ő következetesen érvényesítette is, de a szerződést nem mondja fel. Próbált csak bármelyik szerződést az életedben egy oldalon felmondani. Ne próbáld. Ma elég sokan kényszerülnek arra, hogy felmondják ezeket a szerződéseket egy oldalon, azért, ha lehet, ne próbáld. És az Istennel szemben sem próbáld. Abból is kára származik, és származott Izrael népének is. De Isten hűséges volt és szerető, és igyekezett még ebből a helyzetből is jót kihozni az övéinek. Az első része a Bírák könyvének, az első fejezet, szerintem a 16. részig tanulmányoztuk az eddigi igeverseket. Most elegánsan 20 verset átugrok, és összefoglalok ezzel az egy diaképpel. Gyakorlatilag itt arról olvashatunk, hogy a törzsek, az ott felsorolt törzsek leírását olvashatjuk, akik nem teljesítették azt a parancsot, hogy az őslakosokat űzzék ki. És mindegyik nevénél ott szerepel, hogy bizony ott élnek együtt a kánaánitákkal. Ott hagyták őket, nem foglalták el a városokat, nem foglalták el a városokhoz tartozó falvakat, hanem úgy melléjük telepedtek, úgy el voltak együtt. Érdekesség, hogy egyetlen törzs van, Júda törzse, és külön az egykori kém, Káleb neve ismét megemlítve, akik majdnem teljesítették a parancsot. Ők sem maradéktalanul, de ők legalább elfoglalják azokat a területeket, amiket nekik szánt az Úr. Júda elfoglal jó néhány várost, és egyedül őt emeli ki itt a Szentírás, de még ő is egy olyan megjegyzéssel szerepel itt, hogy a völgyet nem. A hegyvidéket igen, a völgyet nem, mert a völgyben ott csodaerős emberek laknak, harckocsikkal, vas szekerekkel, és hát jó, hát azt nem lehet elfoglalni. Na persze nagy a szám innen, mert valóban egy vas harckocsi akkor egy korabeli T-32-esnek felelt meg. Tehát azzal szembe menni, az nem volt egy akármilyen cselekedet, de arról is ír a Szentírás, hogy akik az Úrban bíznak, és nem harci kocsikban, meg nem a férfiak erejében, azoknak nem kell ettől félniük. Született már nagyobb győzelem is, mint néhány száz harci kocsi legyőzése, és nem a Kurszki csatára gondolok. Gyakorlatilag az olvasható ki itt a sorok között, hogy még Júda is egy bizonyos pontnál megijedt, és nem teljesítette a parancsot. Aztán mi lett ennek a következménye? Amikor nem maradéktalanul hajtja végre valaki azt, még ha lehetetlen küldetésnek is tűnik, amit Isten rábízott. Hát ott annak előbb-utóbb mindig megterem a gyümölcse. Az engedetlenség előbb-utóbb a szövetség megszegéséhez is vezetett. És amikor nekiálltak alkudozni az őslakosokkal, amikor megpróbáltak együtt élni velük, amikor megpróbálták korrekt módon rendezni a határaikat, abból előbb-utóbb mindig az izraeliták jöttek ki rosszul. És úgy kezdődött a mai fejezet felolvasása, hogy az Úr angyala elindul, és az első táborhely helyéről felmegy egy Bókim nevű helyig. És miért pont odáig? Mert ez a két helység összefoglalja az Izrael földjén történt eddigi eseményeket. Az első táborhelytől a jelenlegi állapotig. És a jelenlegi állapotban azt olvassuk, és azt olvastuk az imént is, hogy Isten megparancsolta, hogy ők se kössenek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, és rombolják le az oltáraikat. Na hát ez a háborúnak az első megnyilvánulása. Gyakorlatilag ez a casus belli, amikor innentől fogva mindenki fegyvert tagad, és neki megy annak, aki lerombolta a másik oltárát. És inkább békén hagyták az oltárokat. Inkább békében éltek velük. És amikor az Úr angyala rájuk nehezíti ennek a bűnét, akkor azt olvassuk, hogy megbánják ezt. Azt olvassuk, hogy keserves sírásra fakadnak. Rájönnek arra, hogy valamit elrontottak. Valamit elmulasztottak. Valamit csak részben teljesítettek. Gyakorlatilag elindultak egy vallásos úton, de nem lettek az Úr követői. Nem lettek parancsának, akaratának beteljesítői. És Bókim a sírás helye. A fájdalom, a bűnük felett érzett fájdalomnak a helye. És tudjátok, ha már valaki tud sírni a felismert bűne felett, ha már valakinek fáj az, hogy valamit rosszul csinál, valamit rosszul csinált, valamit nem csinált meg, az már a fél gyógyulás. De csak a fél. De már felismerte, hogy eddig rossz úton járt. Innen még meg lehet gyógyulni, vagy vissza lehet csúszni. Az a nemzedék, amelyik elfoglalta a Jordánon túli területeket, az a nemzedék, aki hazát keresett, és ha nem is teljesen, de részben elfoglalta az ígéret földjét, még látott nem mindennapi csodákat. Ez a nemzedék, ha talán a Vörös-tenger szétnyílását nem is, de a Jordán szétnyílását látta. Ez a nemzedék, ha más nem is, de Jerikó falainak leomlását látta. Nem mindennapi dolgokat láttak. És tudjátok, akinek van olyan Isten élménye, amit nem lehet véletlennel, meg kombinatorikával megmagyarázni. Az a nemzedék, az az ember, aki itt ül közöttünk is, és már megtapasztalta, hogy Isten nem egy elmélet, hanem belenyúl az ember életében, és ott van, annak aztán kaphat még Gellert az élete, de azt bebizonyítani, hogy Isten nincs, az nem lehet. De mi van azzal a nemzedékkel, akiknek nem volt még részük ilyen megtapasztalásban? Mi van azzal a generációval, ami már a Jordánon túl, az új hazában született? Ennek a nemzedéknek nem volt lehetősége arra, hogy meglássák, miképp tudja elfoglalni Izrael népe az ígéret földjét, mert kifulladt atyáik lelkesedése. Kifulladt atyáik ereje, kifulladt a harci kedvük, és csak azt látták, hogy hát fiam, jobb, ha csöndbe vagy, és nem bosszantod itt a szomszéd város lakóit, meg nem piszkálsz hozzá a Bál oltárhoz, hogyha békében akarsz élni, és még a unokádat is itt akarod felnevelni. És megtanultak egymás mellett élni. Megtanultak toleránsan, békében, idézőjelbe békében egymás mellett élni. Azt olvassuk, hogy és egy más nemzedék támadt, egy új generáció utána, amely nem ismerte az Urat, sem tetteit, amelyeket Izraelért véghez vitt. Lehet azt mondani, hogy bezzeg a mi időnkben. Bezzeg az atyáik, azok tudták, hogy kell az Istent félni. Ő nekik voltak nagy élményeik és tapasztalataik, de ez a mostani generáció, hát ez teljesen, teljesen távol áll és távol él az Úrtól. Hát nézzük meg, hogy vajon mi annak az oka, hogy ez a generáció távol él és távol áll az Úrtól. Mózes 5. könyve ad egy parancsolatot az ő népének. Olvassuk el, hogy mit parancsol itt. Vegyétek azért a szívetekre és a lelketekre ezeket az igéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha úton vagy, s ha úton jársz, ha lefekszel és ha felkelsz. Írd fel azokat házad ajtófélfájra és kapuira, hogy hosszú ideig éljetek, és éljenek fiaitok is azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nekik adja, amíg csak ég lesz a föld fölött. Lett volna egy feladat, még egy feladat az atyáknak. Fölírni az ajtófélfára mindazt, ami történt. Most idézőjelbe értem ezt, hogy ez volt a legnagyobb mulasztás, hogy nem volt fölírva oda az ajtófélfára, hogy mi történt eddig. Csak az ajtófélfa az egy olyan hely, ahol napjában többször elhaladunk. A házam fala egy olyan hely, ahol napjában többször megakad a szemem. A homlokom egy olyan hely, amit többször meglát az, aki velem szemben van és beszél hozzám. Ha minden látható helyen, minden egyes alkalommal arról szól az élet, hogy az Úr nagy, az Úr dicsősége milyen hatalmas és milyen nagy dolgokat tett velünk, akkor az a nemzedék is, amelyik csak hallomásból hallja ezt, tudomást vesz róla. De ha nem beszélünk róla, ha nem írjuk fel a falra, ha nem írjuk fel a kapufélfára, akkor honnan tudják? Honnan ismerjék meg azt? Ha nincs, aki hirdeti, ha nincs, aki hallja, miképpen lesz az övöké is ez a tapasztalat? De Isten kegyelme nagy. Nagy volt, ma is az, és tudjuk, hogy amíg a kegyelem ideje tart, addig nagyon nagy lesz. Bírákat támasztott, olyan embereket, azt írja a felolvasott részben a Szentírás, hogy akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket szorongatóik kezéből. Különböző helyeken, különböző emberek, férfiak és asszonyok, időről időre az Úr szavának közvetítői, erejének megnyilvánulásai lettek. Erről fognak szólni a következő hetek. Most ezekben nem fogok részletesen belemenni. De minden bíra gyakorlatilag egy olyan személy volt, aki az Isten kezét fogta. És ezen keresztül az Isten ereje ment át abba a népbe, ami szorongatott helyzetében teljesen reménytelen volt. Olyan előnytelen küzdelemből nyerték meg a csatáikat. Olyan lehetetlen helyzetekből hozták vissza a szabadságot, amit emberi ésszel fel sem lehet fogni. Találtam egy képet, egy nagyon kedves kis képet, amikor egy pici kéz egy nagynak az ujját szorítja. És milyen nagy szükségünk van arra a biztonságérzetre, hogyha van nálunk hatalmasabb, és mi kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, hogy megszorítsuk azt a kezet. Ez egy nagyon híres fotó, talán láttátok is már, amikor egy műtét során egy kis embriót műtenek, és a méhből kinyúl a kis emberke, és megfogja az orvos kezét. Ez egy nem mindennapi fotó, egy nem mindennapi kis emberkéről, meg egy nem mindennapi kapcsolatról, amikor szükségem van egy kis biztonságérzetre ennek a kis emberkének, és megszorítja az orvosnak a kezét. Nos, mi is ilyen kis emberkék vagyunk, akiknek szüksége van arra, amikor szorongatott helyzetben vagyunk, amikor esélytelenek lennénk önmagunkban, akkor megszorítsuk a mi atyánknak a hatalmasabb észben, erőben, tudásban, mindenben fölöttünk állónak az ujját, hogy ne féljünk és túléljük azt a helyzetet, amiben vagyunk. Hát ezzel szemben azt olvassuk, hogy Izrael népe valami egész másban kezd el bízni. És két olyan fogalmat hadd hozzak be, ami nekem sokáig nem volt értelmezhető. Azt gondoltam, az jutott mindig eszembe, amikor ezt olvastam az Ószövetség lapján, hogy ilyen idióták lennének. Hát most faragnak egy ilyen szobrot, és akkor azelőtt elkezdenek hajlongani. Mi ebben a ráció? Miért jobb ez nekik? Mi ebben a vonzó? Mi ebben a különleges? Aztán felnőttem, utána jártam ezeknek a dolgoknak, és rájöttem, hogy hát ez nem is ennyire nehezen elrontható dolog. Az, hogy Bál, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Úr. Azt, hogy Bál, az nem valami bálvány szobrot jelent, feltétlenül kánaáni nyelven, hanem azt jelenti, hogy a ház ura, a tulajdonos, a gazda, a főnök. És ha valaki nekiáll hajbókolni, nekiáll tiszteletet adni a helyi főnöknek, a helyi tulajdonosnak, a helyi házurának, az úrnak kikiáltott, lehet, hogy jelen nem levő, de valamilyen formában megtestesített, ő úgy gondolja személynek, a helyi városi úrnak, akkor már talán nem is állunk annyira távol attól, hogy miért kezdték el dicsőíteni az általuk nem ismert Isten az Úr helyett azt a kisbetűs urat. És érdekes módon mindenkinek megvolt a maga kísértése. Én úgy gondolom, hogy ő sokkal inkább az asszonyoknak, mint sem a férfiaknak. A férfi, az igazán erős, és minden szempontból a pozitív tulajdonságokat hordozó, hatalmas férfi. A férfiaknak pedig ott volt Asera vagy Astarte, különböző névváltozatokban a nő, az asszony, a feleség. Ezek a szavak ilyen szempontból szintén szó szerint ezt jelentik. Tehát a férfiaknak viszont ott volt a minden ízében, minden megnyilvánulásában nőies nő, aki kitöltötte az agyukat, a szívüket, a gondolataikat. Erről szólt a hétköznapi élet munka utáni transzcendens gondolkodása. Erről szólt, ami kitöltötte a szívüket, a gondolataikat. Úgyhogy az istentelen embereknek meglettek az isteneik. Az egyiknek ez, a másiknak az. És kerestek maguknak olyat, ami leginkább betöltötte a vágyaikat, a gondolataikat, az elvárásaikat. Találtam egy ilyen képet, és ez pont arról szól, amit én úgy gondolom, hogy soha nem így nézett ki. Ez állítólag egy rekonstrukciós elképzelés, egy fantazmagória arról, hogy Salamon király élete végén, ugye szintén bálványoknak áldozott, mert hogy a feleségei elforították a szívét, és hát még ilyenre is vetemedett. Hát én úgy gondolom, bár erről a Bibliából így konkrétan nincs elképzelés, meg nincs leírás, hogy így vizuálisan szerintem biztos nem nézett ki a történet. Salamon ennél intelligensebb volt, hogy egy ilyen szarvas nem tudom minek ott bókoljon. Inkább az jut eszembe, hogy ahogy Salamonnal is megtörtént, és megtörténhet bármelyikünkkel, hogy ezt tegyük, azt nekem legjobban az egyik kedvenc íróm, a lengyel Slavomir Mrozsek írta le az Együttélés című groteszk novellájában. Sajnos ezt nem hoztam most magammal, úgyhogy nem Mrozseknek a stílusát, hanem sajnos az enyémet kell csupán élveznetek, de megpróbálom összefoglalni ennek a történetét. A cím az, hogy Együttélés. És úgy kezdődik, hogy hazament a plébános. És otthon, a plébánián, ott találta az ördögöt. Nem csinált semmit, csak ott ült az asztalnál, egy piros zsokésapkában, és csak őt nézte és hallgatott. Meghökkent, és eszébe jutott, hogy ilyenkor mit kéne tenni, ki kéne űzni. De fáradt volt. Fáradt volt egész napos munka után, szemmel tartotta minden mozdulatát, bár nem sokat mozgott, csak ült az asztalnál, leült, ő vacsorázott, és közben nézte az ördögöt. Azon gondolkodott, hogy ez így mégsem jó, nem helyén való, hogy ő itt a plébános, a plébániáján együtt van az ördöggel, de közben meggyőzte magát, hogy addig is, amíg itt van, addig nincs máshol. Addig nem tud másokat kísérteni. Tehát tulajdonképpen jó is, hogy itt van. Aztán elbóbiskolt, és amikor feljött, látta, még mindig ott ül az asztalnál, csendben, nem szól semmit. Jobban is teszi, hogy nem szól, mert ha még kérdez, még akkor is hazudik, tehát nagyon óvatosnak kell lenni. Minden mozdulatra, minden szóra figyelni kell. De nem szólt. Az ördög csendben ott ült, és így eltelt egy nap. Aztán eltelt még egy. És elteltek a napok, és ez így alakult ki köztük. A plébános nem űzte ki, az ördög pedig nem szólt egy szó sem, rendesen viselkedett, ott ült végig az asztal mellett. Aztán egy nap hír érkezett, hogy az esperes meglátogatja a plébániát. A plébános rendesen levezette a miséket, és hazafele menet belenyilalt a gondolat, hogy most mi lesz. Mert ha kinyitja az ajtót, és a plébános lakásán az esperes ott találja az ördögöt, hát ezt hogy fogja kimagyarázni? Szorongó szívvel nyitotta az ajtót, és megkönnyebbülve látta, hogy az ördög nincs a szobájában. Bár tudja, hogy nem helyén való ez a kifejezés, de mégis szíve mélyén hálát érzett az ördög iránt, hogy nem hozta ilyen kellemetlen helyzetbe. Aztán, ahogy a plébános is leült, az esperes is leült, észrevették, hogy valami mégiscsak ott maradt az asztalon. A piros zsokésapka. Erre az esperes megkérdezi, hogy ez vajon micsoda? Hát a plébános gyorsan, hogy hárítsa a dolgot, azt mondta, áll, csak az unokaöcsém hagyta itt. Majd ezután kedélyesen beszélgetve, megvitatva az egyházközség ügyeit, jól eltelik a délután, és megdicsérve a munkáját, az esperes elbúcsúzik. És amikor kikíséri, és zárja az ajtót mögötte, csikordul a szekrényajtó, és óriási vigyorral a pofáján, tárt karokkal megy felé az ördög, és csak ennyit mond, nagy bátyám. Nos, ez a kis novella sokkal inkább megmutatja azt nekem, hogy hogy megyek én lépre, hogy mész talán te is lépre, akár a legbölcsebb ember, Salamon király is, hogy megy lépre akkor, amikor hosszabb vagy rövidebb ideig együtt élünk az ördöggel. Akkor viszont, hogyha ez ott van bárkinek az életében, brutálisak a következményei. Kis dolgokkal kezdődnek, és brutálisan végződnek. Tudjátok, hogy a gyermekáldozat a báloknak egyik sajátossága volt. És tömegével áldozták fel elsőszülött gyermekeiket, és tették a kezébe az Isten szobroknak, és égették el elevenen a kisdedeket. Amikor nézzük a picinyeinket, amikor örülünk és mosolygunk rájuk, vagy el tudjuk-e képzelni, hogy ezrével tették édesanyák és édesapák ilyen áldozatokba az eleven kisgyermekeket. Milyen mértékben tudja a bűn meghűíteni az embereket? És megint lehet azt mondani, hogy ámi soha. A bűn hűít. A bűn fokozatosan, de elhűíti az embereket. Kicsivel kezdődik, aztán meg nincsen vége. Vagy brutális vége van. Izrael népe megtűrte ezeket a kiirtandó, elüzendő népeket maga mellett, és ott éltek a kánániak, a híviek, a periziek, a hettiták, a jebusziak szomszédaiként, és egy ideig csak mellettük, aztán velük, aztán hamarosan alattuk. És ahogy mondtam, ezek a Asztarték, ezek többek voltak, mint érdekesek. Látványosak. És a szertartásaik is azok voltak. És az ifjú legények inkább mentek ide nézelődni, mint sem máshova az Úr útján. Sőt, azt olvassuk egy picit hamarabb, egy picit később, hogyha a Bírák harmadik részéhez lapozunk, hogy lányaikat feleségül vették, a maguk lányait pedig azoknak a fiaikhoz adták. És innen következett, ahogy Salamonnál is, és azok isteneit tisztelték. Amikor valamelyik ember nekem fontos, akkor fontos az ő értékrendje is, az ő ízlése is. Ami neki fontos, az valamilyen szinten bejön az én életembe is. És ha neki ez az Isten világa nagyon fontos, akkor legalábbis a tolerancia jegyében megpróbálom megérteni. Aztán az meg hat rám. És ha együtt élek vele, akkor jön egy pillanat az életünkben, amikor nem tehetem meg már csak családi okokból sem, hogy ne áldozzak én is a családi ünnepen, a családi oltárnál. És itt a vége, vagy az eleje. Hát nézzük meg azt a, na direkt nem úgy írtam, hogy ördögi kört, azt az isteni kört, amit a Bírák könyvében ebben a második fejezetben felfedezhetünk. Ott kezdődik a történet, hogy béke van az országban, és az Urat szolgálja az ő népe. De szép lenne, hogyha ez így lenne. De talán észrevettétek, erről szól a történelem, egyének és népek története, amikor túl hosszú ideje van béke, amikor túl hosszú ideje van nyugalom, előbb-utóbb nem bírunk a bőrünkben. Előbb-utóbb csinálunk valami hülyeséget. És ez volt, ez történt itt is. Az ember önfejűsége, öntörvényűsége elvezetett oda, hogy Izrael olyan dolgokat tett, ami az Úr szemében már gonosz volt. Aztán ebben az esetben a gonosz szív gyümölcseként Isten megengedi, hogy sanyargassák, hogy nehéz helyzetbe hozzák az ő népét. Oktató szándékkal megtermi a gyümölcsét, és megengedi, hogy az a gyomasz föléjük nőjön, és adott esetben elfojtsa az értékes gyümölcsüket. Ebben a helyzetben, amikor elfojt, megfojt, megaláz az, aki fölém nő, szorongok, reménytelen vagyok, és olyan jó tudni, hogy mégis támaszt az Úr megoldást. Mindig van kimenekedési lehetőség. Csak hogy ez az enyém is legyen, ahhoz kiáltani kell. És ha kiáltok, akkor van esély arra, bűnfelismerés, bűnbánat, bűnvallás után, hogy az Úr helyreállítsa az ő népét. És ha helyreállította az ő népét, akkor megélheti azt a csodát, és azt a fantasztikus érzést, ami a hálából fakad. És aki tud hálát adni, az igazán helyreállt, igazán újra az Úr útjára visszatalált személy. A szomorú csak az, hogy ez egy kör. És kétféle módon lehet értelmezni ezt a kört. Az egyik az, hogy ahol már megint megyünk lefele. A másik pedig, hogy mindig van felfele. És aki pesszimista magyar módon semmi más nem lát ebben, csak hogy minden el fog romlani. Olyan nincs, hogy ne romoljon el. Hát, valamilyen szinten igaza van. Menj ki a kertbe, kapáld meg a kukoricádat, vagy egyeld ki a növényeidet, és én garantálom neked, hogy a jövő héten megint gazos lesz. Tényleg, mindent föl fog verni a gyom. A leggondozottabb kertben is. A te életed is, akármilyen gondozott kert, garantálom, hogy föl fogja ütni a gyom a fejét. Na de ebben a jó hír nem ez. Ez egy alaphelyzet. A jó hír az, hogy mindig van lehetőséged kigyomlálni. Sőt, mindig kell gyomlálni. Mindig van fölfele. És nincs az a reménytelen helyzet, amikor már teljesen benőtt minden téged, hogy abból az Úr ne tudjon téged kihozni. És ez az én isteni köröm. De ha úgy tetszik, a te isteni köröd is. Tehát béke és kiegyensúlyozott élet, mint mindnyájunknak a célja, vágya, célállomása, reménysége, de nagyon hamar átcsap öntörvényűségben. Aztán, hogyha ez az öntörvényűség megjelenik az életemben, akkor könnyen azt teszem. Talán nem is olyan megátalkodott és előre megfontolt szándékkal. Talán csak úgy, mint a esperesnek jópofizó plébános. Hogy belecsúszok olyan dolgokba. Aztán belesüllyedek olyan dolgokba, amiket az Úr nem tart helyesnek. Ezzel megint talán nem egyedül vagyok én így ezzel a ebben a teremben. És ebben a összefüggésben mindig számíthatok arra, hogy a tetteimnek meg lesz a gyümölcse. A konkoly is beérik. Amit vetettem, azt fogom aratni. Nem akkor, de később, és nem annyit, hanem többet. Viszont írtam ide egy gondolatot, hogy az Úr megbüntet, és az, hogy megaláznak. Na most ez egy számomra azért kedves gondolat, furcsán hangzik, hogy kedves gondolat, mert az Úr soha nem aláz meg jobban, mint amennyire nekem szükségem van. Emberek taposnak belém jobban, de Isten engem még soha nem alázott meg jobban, mint amennyire a javamat szolgálta. És amikor már a megalázás, a megalázottság olyan mértékű és olyan fájdalmas, hogy az ember alig tudja elviselni, szorongás és reménytelenség lesz úrrá rajta, akármilyen oknál fogva, akkor mindig tudnunk kell, hogy van valaki, aki ebből a mocsárból minket ki tud, és ki akar húzni. És hogyha az Úrhoz kiálltok, hív segítségünk engem a nyomorúság idején, és megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. És ez az út mindig mindenkinek nyitva áll, aki ezt elhiszi és komolyan veszi. A Bírák második könyvének az én értelmezésem és ismereteim szerint ez volt a mai üzenete. Köszönöm a figyelmet.